Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten szent igéjét, amint megírva találjuk János apostol első levelében, a 3. fejezet 13. versétől a következőképpen. Ne csodálkozzatok, testvéreim, ha gyűlölt titeket a világ. Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük testvéreinket. Aki nem szereti a testvérét, az a halálban van. Aki gyűlöl a testvérét, az embergyilkos. Azt pedig tudjátok, hogy az embergyilkosnak nincs örök élete. Abból ismerjük a szeretetet, hogy ő az életét adta értünk. Ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk testvéreinkért. Aki pedig világi javakkal rendelkezik, de elnézi, hogy a testvére szükséget szenved, és bezárja előtte a szívét, abban hogyan lehette meg az Isten szeretete? Testvéreim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan. Amen. Ez Isten igéje. Jöjjetek, Isten fia hív! Énekeltük néhány perccel ezelőtt ezt a sajnos ritkán elővett éneket, amelyben pedig olyan nagy szeretettel hív bennünket a mi Urunk Jézus Krisztus, és éppen abban akar segítségünkre lenni, ami nekünk a legnehezebb életünket leterhelő problémákat akarja válunkról levenni. A mai vasárnap üzenete egy nagy hívás, egy nagy meghívás akar lenni mindnyájunknak. Meghívás ahhoz az Istenhez, attól az Istentől, aki be akar minket fogadni, aki szeret bennünket, aki szeretné, hogyha mi is elfogadnánk őt. A mai ige attól a János apostoltól van, akitől a Biblia talán legismertebb mondata is származik, legalábbis az ő közvetítésével. Jézus mondja János evangélium a 3. rész 16. fejezetében: úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Gondolom nincs olyan a templomunkban, aki ezt az igét ne tudná, ne hallotta volna még soha. Nagyon különös, hogy János apostolnak a levelében ugyanilyen számok alatt, János első levele 3. rész 16. versében pedig arról van szó, hogy arról ismerjük meg a szeretetet, hogy ő életét adta értünk, ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk a testvéreinkért. Az egyik oldalon tehát Jézus maga mondja, hogy Isten ő benne, Jézusban megmutatta az ő szeretetét, ezzel, hogy őt adta értünk. A mi feladatunk pedig az, a levél szerint, hogy mi is életünket adjuk a testvéreinkért. Hát így húzhatjuk meg az ívet János evangéliuma, és a több évvel, évtizeddel később keletkező János levele között. És hát így szól ez most hozzánk. Ez a két igehely tehát tartalmilag is egybecseng. Isten szeretete és a mi szeretetünk hogyan viszonyul egymáshoz. Isten szeretetének ismérve és a mértéke, hogy ő Krisztust adta értünk. Így szeretett bennünket, ennyire és ilyen formában. Mi hogyan bizonyítjuk a szeretetünket? Mi mit adunk? Tudjuk az életünket adni, ahogy ezt János apostol fogalmazza meg? Vasárnapról vasárnapra, amikor eljövünk itt a templomba, akkor mérlegre kerül a mi szeretetünk is. Pál apostol ezt írja a római levélben: senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt. Ez a mi tartozásunk, ez a számla, amit nekünk ki kell egyenlíteni, nem mást, ezt. Ne tartozzatok mással, csak azzal, hogy egymást szeretitek. Ki tudjuk ezt a számlát egyenlíteni napról napra? Tudjuk-e gyakorolni így a szeretetet? Hát vannak, akik nekirugaszkodnak és megpróbálják ezt megvalósítani. Én is Próbálom újra és újra, és gondolom, hogy az itt jelenlévők is megpróbálták ezt a krisztusi szeretet parancsot szó szerint venni, és megvalósítani. Persze vannak ennek nagyon nehéz vonatkozásai, egyszer valaki fölháborodva jött az ige hirdetés után oda hozzám, hogy hát azt azért csak nem képzelem, hogy komolyan lehet venni, hogy ha az egyik arcodat megütik, akkor tartsd oda a másikat is. Na, erről kaptunk egy jó tanítást nemrégen Varga Gyöngyitől, aki itt járt közöttünk vendégként. De a lényeg az, hogy ha megpróbáljuk ezt megvalósítani, akkor előbb-utóbb tapasztaljuk, hogy nem működik az, ami a mesében működik, hogy jót tett helyébe jót várj. Nem működik az a mindennapi életben, hogy én szeretek másokat, és ezért cserébe szeretetet fogok kapni. Épp ellenkezőleg. Nagyon sokszor keserűen azt tapasztaljuk, hogy az ellenkezőjét kapjuk. Gyűlöletet kapunk. Ezért mondja János apostol, ne csodálkozzatok. Ha azt tapasztaljátok, hogy gyűlöl titeket a világ. A világ alatt ugye azokat érti az evangélium, vagy az apostoli levél, akik nem tartoznak Krisztus népéhez, akik még nem találkoztak az igazi szeretettel, akik még nem élnek Istennel ilyen élő kapcsolatban. A világ, a körülöttünk lévő emberek. Ne csodálkozzatok, ha gyűlöl titeket a világ. Ha megtér az ember, és megpróbálja ezt megvalósítani, az első csalódása az, hogy úgy gondolja, hogy a világ is, meg a körülötte lévő emberek is majd örülnek annak, hogy új életet kapott, és ő most már mondjuk otthagyta az alkoholt, otthagyta a ilyen vagy olyan bűnét, vagy problémáját. És nem ez történik. Konferencián voltunk a múlt héten Miris Csabán és Glendorf Péter, aki talán itt is elmondta pár héttel ezelőtt, nem tudom, elmondta az ő történetét, hogy hát ő egy ilyen hosszú hajú rocker volt, és hát nem nagyon igazán élt normális életet, legalábbis az ő saját bevallása szerint nagyon laza életet élt, és hát amikor megtért, amikor találkozott az Isten megszólító szeretetével, akkor egyszerűen megváltozott az élete, és hát vitte a hírt a szüleinek, hogy hát képzeljétek, új életet kezdek, és más leszek. A szülei összemondták a szemöldökiket, miről beszélsz? Nem lesz ez így jó, ugye? És egyáltalán nem örültek annak, hogy a fiúk megváltozott. Mert ez a változás, ez azt jelentette, hogy az életét Krisztushoz kötötte, hogy hitben kezdett el élni. Szó szerint megtapasztalta Péter testvérem, aki most már ugye lelkészként szolgál, hogy ha valaki megpróbálja a szeretet útját járni, akkor a legközvetlenebb szerettei is elkezdenek gyanakodni, hogy te meghibbantál, történt veled valami defekt, vagy miről van itt szó, és nem örülnek neki. Nem egyszer tapasztaljuk ezt. Nos, ez így működik. Mi a probléma? Miért nem működik az evangéliumi öröm? Hát ilyenkor mindig próbáljuk meg először kicsit magunkban körülnézni és megkeresni a problémát, a hibát. Talán azért, mert elvárjuk a világtól azt, amire nem képes a világ. Elvárjuk a környezetünktől, amikre ők nem képesek. A hitetlen ember nem tud és nem is akar hívőként viselkedni. Elvárjuk egy színvaktól, hogy lássa a színeket, vagy értse azt, amit mi a színekről elmondunk, hogy látod ezt a csodálatos őszi pompát, a sokszínű lomboknak a kavalkádját. Hát ez bosszantó egy színvak számára, mert ő csak a fekete-fehéret látja. Ismerjük ezt a helyzetet, hogyha valamit nem látunk, valamiben fogyatékosak vagyunk, valamihez nem értünk, akkor bosszant bennünket az, hogy a másik mit beszél arról, amihez mi hozzá se tudunk szagolni. Hát így van ez a hívő élettel is. Ha valaki előtt egyszerre kitárul az Isten világa, egyszerre érzi az Isten szeretetét, számára letagadhatatlan az Isten valósága, és erről elkezd beszélni olyanoknak, akik ezt nem érzik, akkor hát legjobb esetben is kinevetik, kigúnyolják, vagy éppen elkezdik őt gyűlölni. Ez az első tehát, hogy elvárjuk a világtól, elvárjuk a környezetünktől, hogy azt, amire nem képes, eleve nem lehet képes. Ahhoz őrekik is meg kell változni, hogy átéljék azt, amit mi átéltünk. A másik, hogy ugyanakkor meg nem tudatosítjuk, hogy mi átmentünk a halálból az életbe. Egy másik világba, és az apostolt idéztem most, átmentünk a halálból az életbe, ezért szeretjük a testvéreinket. Luther erről így beszél, így énekel, ugye a jól ismert énekben, mindent elvehetnek tőlünk, milyenka menj örökre. Tehát mi egy olyan életben kezdünk el élni, ahol a földi értékek devalválódnak, háttérbe szorulnak, és egy valami lesz igazán a fontos. És ez a szeretet, amit az Istentől kaptunk, ez képesít bennünket arra, hogy tudjuk szeretni az embertársainkat úgy, ahogy vannak. És ne akarjuk őket úgy megváltoztatni, hogy abban ők nincsenek benne. Ne akarjuk őket kívülről, erőszakkal rávezetni valamire, vagy rá erőltetni, rá kényszeríteni valamire, amit ők nem akarnak. És hát ugye mi történik akkor, amikor az ember ezt mégis hát megpróbálja megtenni? A kezdeti kudarcok után már nem is akarjuk az ajándékba kapott új életünket megosztani másokkal, lemondunk róluk. Próbáltam neki szólni, nem értette, nem akarta, visszautasította. Én többet nem foglalkozok veled. Aztán a következő fokozat, amikor már megkeményedünk, lemondunk arról, hogy továbbadjuk a szeretetet, először kihűl a szívünk, aztán pedig újra elkezd hevülni, de most már nem a szeretet hevíti, hanem a gyűlölet. Elkezdjük gyűlölni azokat, akiknél nem értünk el eredményt. Akiket nem tudtunk ugyanarra hitre vezetni, ami nekünk olyan fontos. És kitörnek a vallásháborúk, és Isten nevében, Krisztus nevében emberek gyilkolták egymást a történelemben, és teszik talán ma is. Persze ez nem csak a kereszténységre jellemző, más vallásokban is megtalálható. Kedves testvéreim, ezért húzza alá János apostol külön is ezt, hogy aki gyűlöli a testvérét, az ember gyilkos. És azt pedig tudjátok, hogy az ember gyilkosnak nincs örök élete. János, az evangélista hallotta, és le is írta Jézusnak ezeket a szavait, amikor a farizeusokkal vitatkozva mondja, hogy ti nem ismeritek Istent, és nem tudjátok, hogy a sátán munkálkodik bennetek, pedig a sátán az embergyilkos volt kezdettől fogva. A sátánnak ez a foglalkozása, ez a célja, hogy az emberi életet tegye tönkre, elpusztítsa, egyérenként is, és társadalmokban, tömegekben, és kisméretekben, mindenképpen, csak valahogy pusztulást okozzon. Ez a sátáni mű. Tapasztaljuk az életben, mindenütt látjuk az ő kezenyomát, lábanyomát. Nem kell benne hinni, csak látni kell, hogy van, hogy munkálkodik. Nem a mesefigúra ördögre gondolok, hanem arra a személyes gonoszra, aki tönkreteszi, megmérgezi családok, társadalmak, az egész világ életét. Az embergyilkos. Testér gyűlölet tulajdonképpen azt jelenti, hogy átállunk a sátánhoz. Ugye azt mondja János apostol, hogy mi átmentünk a halálból az életbe, ezért szeretünk. De sokszor előfordul az, hogy aztán visszaállunk. Átlépjük ezt a határt. Ilyen határátlépések történnek a keresztény életünkben. Időnként átlépünk a szeretetnek a világába, és úgy érezzük, hogy tudunk szeretni. Aztán csak ez a szeretet kihűl, vagy gyűlöletté válik az életünkben, és átállunk a sátán oldalára. Kedves testvéreim, erről azt mondja az apostol, ezzel nem jó játszani, mert nagyon nagy a tét. Nem egy földi boldogság, nem néhány kellemes vagy jól eltöltött évtizedről van szó, hanem az örök életünkről van szó. Alapvető kérdés ez, hol töltöd az örökké valóságot? Meg tudod-e őrizni? Meg tud-e téged őrizni az Isten szeretete az örökké valóság számára? Kedves testvéreim, és itt jön tehát az a mondat, amit kiemeltünk, hogy abból ismerjük a szeretetet, abból tudjuk, hogy az igazi szeretet van bennünk, hogy Istenhez hasonlítunk, Istenhez hasonulunk, az ő oldalán vagyunk, aki életét adta, értünk, és mi is életünket tudjuk adni a testvéreinkért. Igen, vannak olyan időszakok, amikor ezt szó szerint kell érteni, amikor bele kell halni abba, hogy megmutassuk a szeretetünket, az Istentől kapott szeretetünket. De a mindennapi életben inkább ilyen apró pénzre váltva, napról napra kell ezt megvalósítanunk. Ez se könnyebb, mint egyszer egy hős pillanatban hirtelen odaáldozni az életünket. Talán még nehezebb is napról napra újra fölvenni ezt a keresztet. És testvéreim, Jézus hívott ma bennünket, jöjjetek! Én megmutatom, hogy tudjátok hordozni azt az igát, ami olyan nehéznek tűnik, ami mégis könnyűvé válik, hogyha megértitek, hogyha átéritek azt a szeretetet, amelyet én adok nektek. Egy emberben, aki ott volt azon a bizonyos vacsorán, amiről a lekcióban hallottunk, egy emberben egy vágyakozás ébredt föl. Fölkiált. Milyen jó dolog, és milyen nagyszerű dolog, hogyha valaki a mennyek országának a vendége lehet. Ha Jézus elmondja ezt a példázatot, hogy tényleg úgy gondolod? Mert az emberek általában nem így gondolják. Az emberek sokkal kevesebbre értékelik az örökké valóságot, az örök életre való meghívást. És elmondja ezt a példázatot, hogy hogyan utasítják vissza a meghívottak ezt a bizonyos vacsorát. És mi a különös? Az Úr, a vendég, váró gazda kiküldi a szolgáit, és azt mondja, hogy menjetek el az utakra, és kényszerítsétek bejönni, akik ott vannak. Persze nem arról van szó itt, hogy pisztolyjal a hátukban vitték őket, hanem olyan helyzetbe hozzák őket, hogy nem, hogy rádöbbennek arra, ráéreznek arra, hogy erre van szükségük. És kik azok, akiket már igazában talán nem is kell kényszeríteni, mert az élet kényszeríti őket. Hát a példázat szerint a koldusok, mindenféle lesüllyedt emberek, egzisztenciák, akik valamikor talán az első körben visszautasították a hívást, de most már boldogan mennek. De most már megtelik a lakodalmas ház ezekkel az egykor talán visszautasító emberekkel, vendégekkel. Kedves testvérek, pár perc múlva egy imádságot szeretnénk együtt elmondani. Egy olyan imádságot, ami ma alapvetően meghatározza a mindennapjainkat. Nagyon egysíkúan és igazságtalanul így szoktunk róla beszélni, hogy a migráció. Sokkal többről van szó. Sokkal árnyaltabban kell ezt látni. És éppen ezért az imádságban most szeretnénk ennek minden mozzanatára, dehogy is mindenre, de valahány mozzanatára legalább kitérni. Kicsit elcsendesedni és átgondolni. Hol van a helyünk? Hol kell bűnbánatot gyakorolnunk, mert valóban felelősek vagyunk azért, hogy embereknek a ezrei éheznek, vagy halnak meg, vagy pusztulnak el az úton, mit tudom én, egy kamionba bezárva, ismerős a történet. Vagy hol kell világossá tenni, hogy az embergyilkos egészen más módon, robbantásokkal, terrorcselekményekkel teszi a dolgát, átkos küldetését ebben a világban. És testvéreim, nagyon nagy alázat kell ehhez. Ha ehhez a kérdéshez hozzá akarunk nyúlni, hosszú-hosszú hónapok telnek el, és hát nem igazán mernek erről nyilatkozni különböző egyházi közösségek, vezetők. Most megjelent az Allianz állásfoglalása, és ez bennünket is arra indít, hogy itt az Istentisztelet körében erről a kérdésről Isten szín előtt nagy alázattal, nagy szeretettel próbáljunk megemlékezni és könyörögni isteni megoldásért. Isten hív bennünket, Isten befogad bennünket, legyünk mi is befogadók. Fogadjuk be az isteni szeretetet, és osszuk szét ezt a szeretetet a ránk bízottak között. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, nagyon nehezen tanuljuk meg a leckét. A golgotai keresztnek a tanítását, üzenetét, hogy a te ügyed, az evangélium ügye, a szeretet csak a halálon át, az önfeladáson át vezethet el a győzelemhez. Urunk, segíts bennünket most ezért jól imádkozni. Amen. Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindörökkön örökké. Amen.